iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Mint ahogy ezt a felvezetőben is említettem, már öregember nyavajgás következik, de igazából tényekkel is alátámasztjuk ezt a nyavajgást, és bár úgy hangzik elsőre, hogy régen minden jobb volt, sokszor ki fog most derülni, hogy valóban régen minden jobb volt, és nem feltétlenül azért, vagy csak azért, mert ugye az ember a szépre emlékszik, és az idő megszépíti az emlékeket, hanem az van, hogy valahogy ezek az óriási tech vállalatok, akiktől most már egyre több minden függ az életünkben, valahogy úgy gondolják, hogy a kevésbé jót is le lehet nyomni a torkunkon, egészen egyszerűen azért, mert sokszor kiderül, hogy nincs más választásunk. Ha e-mailt szeretnénk, ha nem tudom én, operációs rendszert szeretnénk telefonra, vagy éppenséggel számítógépre, vagy ha mondjuk pelenkát szeretnénk vásárolni a gyereknek. Úgyhogy igen, valóban az következik, hogy régen minden jobb volt, de kicsit azt vizsgáljuk most meg jobban, hogy miért van az, hogy valójában romlanak el olyan szolgáltatások, amiket annak idején azért kezdtünk el használni, és azért lettek nagyon népszerűek, mert tényleg forradalmiak, jók és működőek voltak.
Néhány évvel ezelőtt egy bizonyos Cory Doctorow nevezetű kanadai író alkotta meg az online platformok kapcsán, a rádióban csak egészen finoman megfogalmazva elkakásodása a kifejezést. Az online platformok hanyatlását próbált ezzel egy egészen egyszerű és érzületes kifejezéssel leírni. Azóta ez egyébként nagyon sok helyen, nagyon sok fórumon rendkívül elterjedté vált, és az elmélet szerint igazából az történik az internetes platformokkal, illetve egyáltalán szinte minden szolgáltatással, vagy minden termékkel, amely egy-egy nagyvállalathoz és a mai napig életünket befolyásoló céghez köthető, hogy szimplán szándékkal rontják a gyártók, a szoftverfejlesztők, az üzemeltetők ezeknek a termékeknek, szolgáltatásoknak a minőségét, és szerintem szinte mindenki tud a mostani életéből, az elmúlt 5 évből hozni legalább egy olyan példát, legyen szó, hogy okostelefonról, egy hűtőről, egy streaming szolgáltatóról, egy e-mailről, egy alkalmazásról, bármiről, amit manapság vásárlunk, vagy előfizetünk rá, vagy csak nemes egyszerűséggel használunk, és valójában igazából az adatainkkal fizetünk annak használatáért, ezt ugyebár többször is kifejtettük. Szóval, ha bármi ilyesmit használunk, akkor mindenki tud szerintem mondani egy olyan terméket, amely az elmúlt évek alatt drasztikusan, látványosan romlott, és valamilyen mértékben azt az érzetet keltette a felhasználóban, hogy neki egy új irányba, egy új termékhez, gyártón belül, szolgálaton belül természetesen, kell fordulnia. Nem is kell messzire mennünk, egyébként az Európai Unió belül is találunk egy olyan példát, ami igazából bírósági ítélet szintjéig jutott, és ott mondták ki azt, hogy igen, az Apple olyan termékeket bocsájtott ki a piacra, amelyeknek a kibocsátását követően az előd modelleket szándékosan rontották. Ez egy akkumulátor romlási probléma volt. 2017-ben a francia bíróság döntött úgy, hogy 25 millió euróra bünteti a céget, azért, mert a különféle szoftver frissítésekkel a korábbi okostelefonjaiknak egyszerűen romlott az akkumulátor üzemideje, és ebben az üzemidő romlásban egy olyan mintázatot vélt felfedezni a bíróság, szakértők bevonásával nyilvánvalóan, amely szerint egyébként a felhasználót ok nélkül csorbították a készülék használatban, tehát burkoltan arra ösztönözték, hogy jaj, hát az évek elteltek, romlik a készülékerő minősége, és úgy tűnik, hogy egyre gyengébb az akkumulátor üzemidő is. Érdemes lenne vagy akkumulátort cseréltetni, nyilván ezt is idebár saját szerviz szolgáltatásuk igénybevételével, mely általában azért nem félreértés költség volt, vagy pedig akkor adott esetben akár meg is vehetnénk az új okostelefonunkat, ami éppen most jött ki, és 10-20-30%-kal jobban bírja, mint a te okostelefonod újkorában, úgyhogy érezhető volt itt a felhasználók számára egyfajta nagyon-nagyon erős visszacsatolás arról, hogy bizony-bizony hiába vásároltuk meg a készüléket, ettől függetlenül a gyártó képes utánunk nyúlni, és azt mondani, hogy itt az idő cserélni, és ez nem az egyedüli szolgáltatás, és nem az egyedüli termék, és nem az egyedüli márka, amely ilyen metódusokhoz nyúlt az elmúlt években.
És ha már említettem azt, hogy mi van a pelenkákkal, akkor említsük meg azt, amikor az Amazon meg akarta vásárolni a diapers.com, tehát a pelenka.com weboldalt, és azt mondta nekik a cég, hogy köszönjük szépen Amazon, nem adjuk el a céget. Fogta magát az Amazon, és elkezdte áron alul, tehát veszteséggel árulni a saját platformján, ugye az Amazon boldon a pelenkákat, egészen addig, amíg tönkre nem ment a konkurencia diapers.com, majd utána az Amazon annyira adta a pelenkát, amennyiért csak akarta. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy ha a nagyvállalatok úgy döntenek, hogy a gyereknek bizony kakás marad a feneke, akkor nagy valószínűséggel ez így fog történni. És a másik kedvencem, amiről nagyon-nagyon sokszor beszéltünk mi is az iFaterben, hogy nem értjük, hogy miért nincsenek igazi, valós, érdemi fejlesztések, azok az okos tévék. Óriási elánnal robbant be a Google az akkor még Google TV-nek keresztelt platformjával a világba, és mondta azt, hogy mostantól az okos tévé lesz a világ, de legalábbis a nappalink közepe, és most már ott tartunk, hogy az Android TV-re átkeresztelt szoftver semmivel nem jobb, mint az első Google TV platform, sőt, egyre kevésbé működik az átjárás mondjuk az operációs rendszerek között, tehát az Android alkalmazásokat már nagyon nehezen lehet fölhakszolni, szó szerint föl kell erőszakolni, ha egyáltalán megy a Google TV-re, hogy mondjuk olyan alkalmazásokat használhassunk, amiket megszoktunk, megszerettünk, és amik még jól működnek Android platformokon. Ezzel szemben a háttérben az összes okos tévé, nem csak a Google által gyártott, hanem a saját platformosok is, nem más, mint egy kém eszköz, ami azt nézi, hogy a nap minden percében, amikor be van kapcsolva, sőt, mit csinálunk, milyen streaming szolgáltatókat, mennyi ideig nézzük, milyen műsorok érdekelnek minket, és ez nem csak a Netflix, az HBO Max, a Disney, a Prime és a többi szolgáltató fogja tudni a saját applikációján belül, hanem maga a tévégyártó is, majd ezeket az adatokat súlyos pénzekért eladja többek között a Netflixnek, a Prime-nak és a többinek is, és a hirdetőknek is. Így szépen bezárul a kör, és nem azt fejleszti a háttérben a Google sem, és egyik okos TV platform gyártó sem, hogy egyre jobb és egyre minőségibb szolgáltatásokat kapjunk mi felhasználók, hanem hogy egyre több adatot ki tudjanak belőlünk pumpolni, és egyre több mindent tudjanak pénzzé tenni, ha arról van szó, hogy mit lehet nekünk eladni a hirdetéseken keresztül.
És már a Google-ről beszélgettük, akkor semmiképp sem menjünk el a Google asszisztens mellett, mert hogy az elmúlt évtizedben még a nagy AI robbanás előtt a nagy mesterséges intelligencia mániát megelőzően az asszisztensek voltak az okostelefonok igazi ütőkártyai, legalábbis ez volt az összkép, amit festettek számunkra a nagy gyártók. Emlékezzünk csak arra, amikor a Siri minden és új funkciója valami hatalmas sikernek számított az Apple részéről, és mindenki üdvözölte azokat a képességeket, melynek jelentős része egyébként nyelvi akadályok miatt nem is feltétlenül jutott el ide hozzánk, de a Google asszisztens volt a nagy kihívó. Egy időben ugye a Microsoft is beszállt ebbe a versenybe a Cortana nevezetű asszisztenssel, a Cortana nevű digitális segéddel, és ezzel együtt megteremtették azt a jövő képet, amiben majd a szolgáltatás és az asszisztens és az asszisztensben rögzített profilunk fog igazi szerepet játszani, és nem a hardverek, tehát nem az okostelefon, nem a viselhető eszközök, hanem az, hogy mikor, miről, hogyan beszélgettünk a saját kis személyi digitális segédünkkel, ami egyébként arra is jutott volt, hogy vezérelje az okos otthonokat, vezérelje az okos eszközöket, például a termosztátot, például a tévét, például a mosógépet, például a kakaját, mondjuk a klímát. Ezután pedig viszont jött az AI robbanás, és igen, az Google Assistant szerepét szép lassan megpróbálta a Google is átadni a Gemini mesterséges intelligenciának, ami viszont elsőre butább volt, nagyságrendekkel butább volt az asszisztenshez képest, például a kokáért nem volt képes az okos otthon eszközöket vezérelni, ám úgy tűnt pár hónap elteltével, hogy a Google asszisztens kezd egyre butább és egyre korlátozottabb lenni, nem érzékelte azokat a kifejezéseket, amiket a felhasználók mondtak, nem mindig reagált a felhasználói felszólításra, nagyon sokszor nem találta az eszközöket, amik azonos wifi hálózaton voltak, és amiket mondjuk egy nappal korábban minden gond nélkül megtalált, egészen addig, amíg el nem jött a pillanat, hogy a Gemini képes volt átvenni az okos otthon vezérlési funkciókat is, és innentől kezdve a felhasználók azt érezhették, hogy egy minőségbeli ugrás történt, a mesterséges intelligencia már képes kezelni mindazt, amit egyébként Nem mellékesen a Google asszisztens hónapokkal korábban pontosan ugyanúgy, sőt, akár még egy picit jobban is megoldott, például akárta az androidos okostelefonoknál mai napig egy ilyen erőteljes problémát jelent, hogy feloldott kijelző kell ahhoz, hogy egy-két okostelefonról hanggal vezérelhessük az eszközeinket, és ennek ellenére már okosabbnak és ügyesebbnek tűnik, mint az egykori asszisztens, tehát szándékosan rontottak el egy terméket azért, hogy a következőre átvezessék a felhasználókat.
És sorolhatnánk még, tényleg sorolhatnánk még, rengeteg példa van az interneten arra, hogy hogyan romlik el egy jó szolgáltatás. Egyet csak kiragadnék, mert tényleg nagyon-nagyon beszédes. A PDF, ami azért született meg, vagy született meg, hogy egész egyszerűen a különböző dokumentum formázási és dokumentum szétesési parákat megoldja, az most már ott tart, hogy gyakorlatilag linkeket, képeket, videót lehet beletenni, ami által tényleg elvesztette azt az alapvető funkcióját, hogy dokumentumot bárki, bárhol ugyanúgy tudjon megnézni, és ez a tendencia nem látszik lassulni. Tehát egész egyszerűen tényleg azt látjuk, hogy ha más nem, akkor azért, hogy egy új verziót bevezetve az sokkal-sokkal fényévekkel jobbnak tűnjön, mint a régi, képesek a gyártók, a szoftver és hardware cégek azt megtenni velünk, hogy szándékosan lerontják az eszközeinket azért, hogy amikor majd kapunk valami újat, ami fényes és csillog, azt gondoljuk, hogy az lesz majd a világ megváltó, ami majd ugyanúgy szépen le fog romlani a következő verzióig.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Üzleti telefon. Ízlelgetem ezt a két szót, üzleti telefon. És emlékszem arra az időszakra, a világnak arra az idejére, amikor még a Nokiák közül hívtak egy csomót üzleti telefonnak, és egyáltalán létezett ez a kategória, hogy üzleti telefon, és valami olyasmit jelentett igazából, hogy szigorúbban néz ki, mint egy csinos designer telefon, és adott esetben voltak benne olyan funkciók, amit mondjuk tényleg a vállalati flottában a flotta kezelők értékeltek inkább, mint bármilyen földi halandó, és hát ezek a telefonok arra lettek gyártva, hogy különböző szolgáltatóknál nagy mennyiségben főként cégek vásárolják őket, ugye flottában, lásd, üzleti telefon. És most itt van nálunk két Motorola, ami kicsit burkoltan, vagy éppen nem is annyira burkoltan, hiszen a ThinkPhone név ThinkPad dizájnnal és ugyanazzal a betűtípussal azért abszolút beleillik ebbe, és a Motorola G75 5G, mind a kettőre azt mondja Motorola, hogy ez bizony egy üzleti telefon, és hogyha azt kéne mondani, akkor az én kis személyes kedvencem a kis kék G75, mármint szériában kisebb, mert testsúly tekintetében az a nagyobb, tehát az egy mondjuk egy beosztott takatelefonja, míg a ThinkPhone inkább egy középvezetőjé, és érdekes megoldásokat vonultat föl mind a kettő, tehát két Motorola, mondjuk azt mutatom az idézőjelet halkan, üzleti telefont nézünk meg közelebbről.
Kezdjük gyorsan azért azzal, hogy hogyan is kell elképzelni, milyen méretűnek kell elképzelni ezeket a készüléket, mert talán ez az egyik legfontosabb az első között legalábbis, amikor az ember találkozik egy új okostelefonnal. A G75, ahogy Feti is mondta, ugyebár egy kisebb szériába tartozik, tehát egy alacsonyabb árkategóriába került, mint mondjuk a ThinkPhone, ennek ellenére ő a termetesebb, ő a nagyobb modell, 200 grammot is eléri a súlya, és ennek megfelelően ugye a mérete is 6,78 szoros kijelző köré épült, szemben ugyebár a ThinkPhone-nal, amely csak egy szolid 6,36-szoros képátlójú megjelenítőt kapott. Amúgy design szempontjából abszolút a Motorola vérvonalat képviseli mind a két készülék, nagyon-nagyon szögletes formavilággal, lekerekített sarkokkal, és egyáltalán fogásra is érződően egy ilyen vékony, filigrán kis tégla testeket alkot a Motorola mostanában, legalábbis az alacsonyabb árkategóriában mindenképp, a magasabban ugye jönnek az ilyen különleges extrák, mint a favoritás és mint a hajlíthatóság. Ennek ellenére az elmúlt években a gyártó nagyon ráfeküdt arra, hogy a design az egy kifejező dolog legyen, akár a legolcsóbb készülékeiknél is. A Motorola G75 éppen ezért a matfekete borítás mellett kapható kétféle picit visszafogott, de azért az okostelefonos világban eléggé látványosnak szemtő ilyen halványzöldes és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép kékeszöld árnyalatban. Ezek viszont már egyfajta ilyen úgynevezett vegán bőrtapintást kaptak, szóval abszolút érvényes rájuk az, mint a korábbi Motorola telefonokra is, amik nálunk jártak teszten, hogy élmény kézbe venni ezeket a készülékeket, mert nem a szokásos üvegszemlés vagy műanyag darab, amit kézbe veszünk ilyenkor. A ThinkPhone 25 viszont pontosan azért is egy igazán különleges modell a termékpalettán, mert az üzleti jelleget a megjelenés és egyben ugyebár a borítás is kifejezi. A ThinkPad-ekre mindig is egyfajta ilyen strapabíróság, egy ilyen masszivitás volt jellemző, legalábbis a ThinkPad laptopokra egy jó ideig, ugye erről volt ismeretes a termékszéria. A ThinkPhone ezt örökölte, és ezt sugalja annak ellenére, hogy egyébként egy tényleg elegáns, szép, karbonszálas hátlappal borított, abszolút, szinte faltól felé kijelzőjű, normál modern okostelefon képében jelenik meg előttünk. A strapabíróságot a katonai strapabírósági szabványnak megfelelő Millestiré 810H nevezetű tanúsítvány is biztosítja. Ez masszív ütésállóságot jelent, nem egy katerpillásféle strapatelefonról beszélgetünk, de közel azt a strapabíróságot azért elvárhatjuk ettől a készüléktől is. Gorilla Glass 7 védi az erőlapot, ebben egyébként nagyjából egyedülálló a termékpalettán, ez pontosan azért került ebbe a készülékbe, mert mindenféle céges környezetben helyet kell állni ennek a modellnek, és ezt hardveresen és szoftveresen egyaránt megpróbálta kifejezni a gyártó.
És igazából az jutott eszembe kézefévé ezt a két telefont, és visszaemlékezzem mondjuk az eddig nálunk járt újabb Motorola készülékekre, hogy picit van egy ilyen Audi érzetem a Motorolával kapcsolatban, hogy az Audinál is nagyon nehéz megkülönböztetni az egyes járműveket, tehát hogyha orral nézzük az Audikat, és nincs nagyon lehetőségünk a fizikai méreteket összehasonlítani, akkor majdnem mindegyik Audi ugyanúgy fog kinézni a legkisebbtől egészen az A8 tetejéig, most a különböző terepjárókat ne számítsuk ide, és az alapvetően a Motorola esetében teljesen jól sül el, mert ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb modellek is adnak valamiféle jó minőségérzetet, míg azért, amikor az ember kézbe fogja, és jobban közelebbről megnézi őket, akkor tényleg az a karbonmintás hátlap, ami a ThinkPhone 25-ön van, az ad egyfajta finomságot, de tény, hogyha kitesszük egy business reggelin az asztalra, akkor nem ezt fogják kikapni a kezünkből először, hogy ú, micsoda szépség, ez inkább egy nagyon funkcionális, nagyon minimalista design, hát ugye, ahogy a német mondja, hence the name, a ThinkPhone, ThinkPad, a ThinkPad-ek sem a klasszikus szépségükről híresek, annak idején minden egyes ThinkPad notebooknál elmondtam, hogy én kifejezetten imádom, hogy baltával tervezték mindegyiket, ezek célhardverek, ezek tényleg arra vannak, hogy elvégezzék a munkát, és Babbage tekintetében is azt tudom mondani a ThinkPhone-ra, hogy semmi túlzó dolog nincs benne, semmi olyan nagyzási mánia nincs benne, amit mondjuk az ultramodellektől és a még drágább, akár házon belül Motorola modellektől örökölt volna. Egy tisztességes hardware van benne, mint CPU, mint minden szempontjából, teljesen jó kamerarendszerrel, és ez igaz valamennyire a kis tesóra, a G75-re is, ami egy picit színesebb egyéniség, egy kicsit vidámabb, még visszafogottabb belül, de ott is nagyon okosan átgondoltam, pasztintották össze a CPU-t a grafikus chippel és a háttértárral, stb. Stb. Szóval alapvetően jól ki van gondolva ez a széria, ráadásul egyikért se kell bokáig nyúlni a zsebünkbe, még hogyha a ThinkPhone 25-öt is nézzük, ami a jóval drágább modell.
Picit számokban beszéljünk gyorsan arról, hogy mit is kapunk a pénzünkért, mert azért ez egy kifejezetten fontos dolog lehet. Annak, akinek azért meg kell gondolnia pontosan milyen árkategóriában és milyen készüléket választ, mindkét készülék abszolút középkategóriába tartozik. A ThinkPhone 25 hardware-ét egy MediaTek Dimensity 7300-as chip köré építették. Ez az egység egyébként nagyon-nagyon sok okostelefonban, főleg az árérzékeny kategóriában remekül teljesített az elmúlt egy-két évben. Csak úgy, mint a Snapdragon 6 Gen 3, amely, ugyebár a G75 alapjait adja, rendszermemória szempontjából a 8 GB-ot biztosítja minimum mindkét esetben a gyártó, és 256 GB-os kezdő háttértárral rendelkeznek az a készülékek. Itt azért egyébként egészen sok gyártónak kellene egy kicsit tanulni az árértékarány és háttértár szempontjából, kifejezetten a háttértár szempontjából. Mindkét modell 50 megapixeles főkamerával rendelkezik, nagyjából azonos képességekkel, talán egy picit jobb képalkotási metódussal a ThinkPhone 25 esetében, de ne várjunk igazán fotós készüléket ezektől az okostelefonoktól. 10 megapixeles telefotókamerát találunk a ThinkPhone-on, 13 megapixeles ultraszíres látószögű kamerát. A G75-nél telefotó lencsére ne számítsunk, tehát sem zoom, sem pedig igazából azt a nagyon szép portré képességet nem kapjuk meg ebben az esetben, viszont a nagylátószög legalább 8 megapixelen elérhető a hátlapi kamerarendszerből, és meglepődtem egyébként, hogy mindkét készülék biztosítja nem csak a 4K felbontást, de a 30 képkocka per másodperc még megy mind a két okostelefonnak, a ThinkPhone-nak 60 képkockával is ezen a 4K-s felbontáson, a G75 60 képkocka per másodperces rögzítést, Full HD-ban azért még mindig tud, és elektronikus képstabilizálást is kaptak. Az előlapon a drágábbik modellnél 32, az olcsóbbiknál 16 megapixeles képfelbontású kamerát találunk. Igazából abszolút vállalható, minimalista dizájnú és teljesen jó középkategóriába pozícionált telefonokról beszélgetünk. A Motorola szoftveren mindkét esetben az Android 14-es operációs rendszer tudja magáinak, nagyon minimálisan módosítva egyébként az alap Android operációs rendszert, és a kezelőfeletet kifejezetten egyébként puritára szabták, 5 fő frissítéssel, és ez egy rendkívül fontos dolog ebben az árságban, és főleg céges környezetben az 5 fő verzió frissítés egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény.
És igazából, ami a ThinkPhone tarsolyában van, az az, hogy egy olyan szoftver csomagot ad gyárilag a készüléken a Motorola, ezzel azt is sugallom, hogy igen, nagyjából bármelyik új Motorola készülékre rá lehet ezt tenni utólag, de a ThinkPhone-ba gyárilag biztosítja ezt a Motorola, ami akár több tucat telefon menedzselését, távoli menedzselését, elvesztés esetén megtalálását és vagy letiltását, adatok visszanyerését és egyéb olyasmit tartalmaz, ami valóban vállalati környezetben kiemelten fontos lehet. Tehát ebből a szempontból tényleg dobozból kivéve a ThinkPhone 25 az egy olyan üzenetet hordoz, és egy olyan szoftver csomaggal érkezik, amivel tényleg lehet céges szinten gondolkodni abban, hogy ez egy olyan telefon, ami ha ne adj Isten, ki is kerül a cég hatósugarából, akkor is menedzselhetőek lesznek, hogy az adatok, adott esetben szenzitív cégadatok ne kerüljenek ki, de még egyszer mondom, ezt nagyjából bármelyik Motorola, új Motorola telefonra föl lehet rakni, és ami nagy különbség a G75, ugye a kistesó és a ThinkPhone 25 között, az nagyjából a kijelzőn érhető tetten, nyilvánvalóan egy OLED kijelző van a ThinkPhone 25-ön, sokkal szebb, igaz, hogy kisebb méretű, de ezáltal a képsűrűség is több, míg egy klasszikus IPS LCD panelt kapott a G75, de az is egy jobb fajta, tehát igazából nagyon-nagyon nem tudunk belekötni. Igazából mind a két telefon alkalmas erre az irodai környezetre, és mind a két telefonnak megvan a helye, de én mondjuk azt mondanám, hogyha a saját életemet nézném, hogy a G75 az egy tökéletes tinédzser telefon, nem fáj árban annyira, mint a ThinkPhone 25, nagyjából hozza azt, amit kell, nem fogják kicsúfolni az iskolába a gyereket, mert elég csinos, elég dizájnos, elég sok mindent tud, és azt jól tudja, amit neki kell, nem ő lesz a legmenőbb az iPhone-osok között, de ez nem is számít, viszont cserébe egy strapabíró, jó minőségű, jól kinéző telefont fog tudni magával vinni, és nekem apukaként sem kell azon gondolkoznom, hogy akkor 3 havonta hogyan veszek a 16 éves fiamnak és vagy lányomnak egy új telefont, mert ezt is összetörte, de ez mindenképpen egy nagy fegyvertény nem vállalati környezetben, míg a ThinkPhone 25 esetében pedig, ha adhatunk egy titkos tippet a Motorola házatájáról, gyakorlatilag egy kicsit átcsomagolt Edge 50 Neo, ami egy picivel régebbi modell, de szinte mindenben megegyezik, a strapabíróságon kívül abban a ThinkPhone 25 egy picivel jobb, de szinte mindenben megegyezik, cserébe majdnem annyiba kerül, mint a G75, tehát pariba van az olcsóbbi készülékkel, tehát azt a funkcionalitást, azt a nem tudom én, csomagot szeretnénk, kicsit olcsóbban, amit a ThinkPhone 25 tud, akkor Motorola Edge 50 Neo, ha pedig egy színes, szagos, jópofa, friss Motorola készüléket szeretnénk, akár cégbe, akár a gyereknek, akkor pedig ott a G75. Úgyhogy igazából teljesen rendben van, eddig az összes Motorola telefon, ami nálunk járt, azt tudom mondani, hogy megvan a helye, és azt veszem észre, hogy okosan pozícionálja, okosan rakosgatja a polcokra a Motorola telefonokat, és míg az előző ThinkPhone egy kicsit túltolt, és ezáltal egy picit túlárazott high-end modell akart lenni, most sokkal észszerűbben oldotta meg ezt az üzleti telefon kérdést a Motorola, úgyhogy ez egy korrekt, iparos munka, amit én a legnagyobb szeretettel és jó indulattal tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó egy iparos munka. De ennyire volt időnk, ez az egy óra minden esetben hamar elrepül. A Blue Sky-on, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!